Köszöntöm a kedves hallgatókat. Beke Csilla vagyok, tanár, mentálhigiénés szakember, és ez az első adása a Nő az Erő című műsornak. Nagy örömmel tettem eleget a Mária Rádió megkeresésének, hogy két hetente készítsek olyan rövid beszélgetéseket, interjúkat, amelyekben különböző női sorsokat, életutakat tudunk bemutatni, természetesen a teljesség igénye nélkül, mert fél óra nem olyan hosszú idő, de mégis felvillantani olyan sorsokat, amelynek kapcsán aztán az ember hazamegy, és a saját életét egy picit zárójelbe tudja tenni, vagy néhány lépés távolságból rá tud nézni, és relativizálni tudja azokat a nehézségeket, problémákat, amikkel éppen küzd. Én szeretem a közhelyeket, ezt föl szokták kapni a fejüket az emberek, amikor ezt így kimondom, de nem puffogtatni szeretem a közhelyeket, hanem, mert ugye arra becsukódnak a fülek automatikusan, hanem felhívni a figyelmet arra, hogy attól még, mert valami közhely, vagy lehet, hogy pont ezért, nagyon sok igazságot takar. És hogy elfelejtjük komolyan venni a közhelyeket, és újra meg újra rácsodálkozni. És ez, amiről én beszélek, ez egy ilyen közhely. Vagyis, hogyha más, igazán nehéz emberi sorsokkal, élethelyzetekkel találkozunk, akkor mindjárt relativizálni tudjuk a saját problémánkat. És rájövünk arra, hogy ami eddig minket lehúzott, megnyomorított, feszített, az nem is akkora nagy dolog. Hálára ösztönöz minket egy-egy ilyen történet, hogy úgy nézzünk a saját életünkre, hogy meglássuk benne azt, ami nagyon is jó, vagy egész jól működik, amivel Isten megajándékozott minket. Csak úgy megszoktuk, hogy már nem értékeljük, sőt, sokszor észre sem vesszük. Tehát ezek a beszélgetések arra hivatottak majd, hogy egy-egy pillanatra megálljunk, és tudjuk átélni, átérezni, de úgy tényleg zsikerekig hatóan, és nem csak fejben, okoskodva 3 másodpercig, hogy mi mindenért lehetünk hálásak. A mai beszélgető partnerem Wagner Anna, akit lassan 8 éve ismerek, és az első benyomásom az volt róla, hogy kedves és nyugodt. Nekem egyébként, amikor már egy nővel szemben állva, vagy őt megtapasztalva, ez az első jelző, ami felmerül, hogy kedves, az már nagyon-nagyon sok jó pontot jelent, mert hogy sajnos, ez is egy közhely, a mai világból ez az érték kezd egyre jobban eltűnni, és a jelentőségét kezdi egyre jobban elveszteni, ezért annyira tudok örülni, mikor találkozom egy-egy olyan nővel, aki kedves. Később, amikor már többet beszélgettünk, akkor feltűnt egyfajta stabilitás, egyfajta erő. Ez egy olyan kisugárzás, ami azokból árad, akik úgy megdolgoznak az életükben, úgy a mindennapjaikért. És aztán derült ki számomra, hogy 3 gyermekéből 2 súlyosan, tartósan beteg, vagyis, hogy 2 sérült fiút és 1 egészségeset nevelnek a férjével. És akkor néhány éve láttam, hogy gömbölyödik a pocakja. Ez volt az a pillanat, amikor mélyen magamban néztem, és nagyító alá tettem az én saját hitemet. Úgyhogy amikor azon gondolkodtam, hogy ki legyen az első, akit meghívok ebbe a műsorba, akkor Anna, ezért gondoltam rád, és köszönöm, hogy eljöttél velem is, hogy rögtön azt mondtad, hogy benne vagy abban, hogy beszélgessünk, mert valóban a te életedet látva, és nézve, és kísérve, mert szerencsére sokszor találkozunk, nagyon sokszor kell tükröt tartanom magamnak, a saját hitemet illetően, és a saját életemben nagyon sok mindenért kezdek el rögtön hálásnak lenni, ami addig természetes volt. Úgyhogy akkor először is légy üdvözölve itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is.
Az első kérdésem az hozzád, hogy amikor gondolkodtál azon fiatal lánykorodban, hogy hogy képzeled a jövődet, akkor mik voltak azok a főbb pontok, amik megjelentek a szemed előtt?
Hát nem volt kérdés, hogy férjhez menjek és családot alapítsak majd, és az sem volt kérdés, hogy ne egy gyerek legyen, vagy 2, hanem több. Én egy 8 gyerekes családból jövök, 8-an vagyunk testvérek, és a férjem is, ők 3-an vannak, tehát amikor mi összeházasodtunk, ez Ez köztünk megegyezés volt, hogy biztos, hogy legalább 3 gyerekünk lesz, de ha lehet, akkor több is. Számban nem állapodtunk meg. És hát mi nagy önbizalommal indultunk el a közös életünkben. Kicsit úgy voltunk vele, hogy ide nekem az oroszlánt is. Tehát, hogy nekünk minden menni fog. Nagyon szerettük egymást, és most is. És tényleg úgy indultunk el, hogy bármilyen nehézség jön, az mi nekünk menni fog. Sír a gyerek, nem probléma.
És hát gondolom egyébként a sok hanyadik, vagy a sorban a 8.
Harmadik.
Tehát akkor jó sok kis tesóval azért már az alapképzést megkaphattad.
Igen,
otthon.
Igen. Ezért nem is gondoltam, hogy nekem egy csecsemő esetleg problémát fog okozni.
Szóval, hogy egy ilyen élet lebegett a szemed előtt, nagy önbizalom, optimizmus, és akkor megszületett Barni, és akkor innen átadnám a szót. Milyen volt az, amikor először rájöttél, vagy tudatosítottátok, hogy Barni nem olyan, mint a többi kisfiú?
Igen, hát amikor megszületett, akkor még ezt nem vettük észre, hogy nem olyan, meg az első 2 év az, hát nehéz volt, de nem gyanakodtunk, hogy bármi probléma is lehet. A szüleink is mondogatták, hogy hát ő egy ilyen gyerek.
Uh-huh. Az elsőnél még ráadásul nincs is viszonyítás.
Nincs is viszonyítás, uh-huh. És hát egy nagyon öntörvényű volt, nem igazán lehetett hatni rá. Aztán, amikor beindult a beszédfejlődés, akkor kezdtünk gyanakodni, hogy hát valami nem stimmel ezzel a gyerekkel, és akkor kérdezősködtünk, meg pszichológust is kérdeztünk, és akkor mondták, hogy meg kéne vizsgálni, hogy nem autista-e. Hát akkor persze mi totál padlóra kerültünk, hogy hát mi az, hogy autista, akkor elkezdtünk utána nézni, hogy egyáltalán mi ez az egész, mit lehet erről tudni. És akkor így próbáltuk nyugtatni magunkat, még amíg nem került sor a vizsgálatra, hogy nem, biztos nem az, ez nem lehet.
Tévedés.
Igen. Hát az ember ugye próbál az ilyen helyzetekből kitáncolni. És amikor 3 éves korában elmentünk vizsgálatra, és ott egyből mondták, hogy igen, autista, hát akkor az egy szörnyű érzés volt. Mm. Ott megkapni azt a diagnózist a pecséttel, hogy igen, autista, hát először nem is tudtunk, hát én sírtam persze. Mm. Nem is tudtunk ezzel a helyzettel mit kezdeni, meg akkor kezdtünk el így nagyon az interneten is kutatni, hogy hát mit lehet ezzel kezdeni, meg egyáltalán mi ez.
Egy picit pedig ez egy későbbi kérdésemhez kapcsolódik, de most nagyon ideillik mégis, ugye szeretném majd megkérdezni a beszélgetésünk vége felé, hogy milyen erőforrásaid vannak, és hogy a párkapcsolatod, a férjeddel való kapcsolat az hogy alakult, és hogy erősödött meg ebben a teher, közös teherviselésben. Amikor a Barniról kiderült ez, hogy autista, és hazamentetek, akkor gondolom, esténként szoktatok imádkozni, igen, hogy nem biztos, hogy most pont arra a csütörtökre vagy kedre emlékszel, amikor épp a diagnózissal a kezetekben leültetek, és Istent meghívtátok az imádságotokhoz, de hogy visszatudsz-e valamiféle érzésre vagy gondolatra emlékezni Istennel kapcsolatban, meg az egész hitedben, hogy az ott egy milyen pillanat vagy este volt ott a Robival, a férjeddel, Barni valakinek ott volt a pecsét, leülni ugyanahhoz a megszokott helyzethez, hogy most akkor beszélgetünk Istennel, hogy az milyen volt.
Hát arra a pillanatra inkább úgy emlékszem vissza, mint hogyha egy sötét alagútba kerültünk volna, ahol nem látunk fényt. És inkább az Isten egy kicsit később jött be, akkor ott nem érzékeltem, hogy...
De leültetek imádkozni, csak sötét volt.
Igen, és
minden értelemben, igen. Úgy képzeltem, hogy ez így volt, és hogy ez is annyira szép, hogy nem láttuk a fényt, de akkor is leültünk, és akkor is teret adtunk annak, hogy együtt legyünk Istennel a sötétben. mert hogy azt viszont biztosan tudtátok ezek szerint, hogy ott van.
Hát persze, ez nem volt kérdés, meg igazából kétségünk sose volt abban, hogy mindig ott van. Uh-huh. Inkább a miértek jöttek, hogy de Istenem, miért? Miért pont mi? Uh-huh. Vagy miért pont ő? Uh-huh.
Azóta egyébként kaptál erre a kérdésre választ? Mondjuk hát most Barnival
próbálkozunk válaszokat kapni, vagy dolgokat úgy értelmezni, mintha azok válaszok lennének. Uh-huh. Sokat gazdagodtunk, úgy érzem, azok, tehát a nehézségek miatt, hogy nagyon egymással együtt viseljük ezeket, nagyon válvetve, uh-huh. ami egy nagy erő. Tehát a kapcsolatunk is gazdagodott ezáltal, illetve rengeteg olyan szakembert ismertünk meg, akik által szintén nagyon sokat kaptunk és gazdagodtunk.
Volt-e kérdés a tekintetben, hogy most akkor van egy autista gyereketek, hogyan tovább? Akkor most jöhet a következő. Tehát, hogy ez egy ilyen természetes...
Hát addigra már megvolt a második gyerekünk, Andris. Ő akkor már, ő már egy éves volt. Uh-huh. Tehát nincs köztük 2 év. Uh-huh. És hát azért ő is megsínlette ezt a dolgot, mert pont amikor ugye 1 éves volt, így nyiladozott az értelme, akkor a szülei padlón voltak. Uh-huh. Uh-huh. Lehet így fogalmazni.
Uh-huh. Uh-huh. Hát abszolút
pár lehet. Hónap eltelt, amíg összeszedtük magunkat, úgymond, és eleinte még úgy voltunk, hogy hát ezt titkoljuk a barátok előtt, ezt nem mondjuk el, ez olyan ciki, ez nem jó. Uh-huh. Aztán rájöttünk, hogy sokkal-sokkal jobb mindenkinek elmondani, uh-huh. mert a Barni viselkedése érthetetlen. Uh-huh. És hogyha megmondom azt, hogy ő azért ilyen, mert autista, úgymond uh-huh. papírja van róla, uh-huh. hogy viselkedhet így, akkor sokkal megértőbbek az emberek. Uh-huh.
Meg én azt is egyébként érzékelem, hogyha az embereket megkínálják az igazsággal, akkor ők is sokkal bátrabban mernek nem csak a Barni felé viszonyulni, hanem felétek is, tehát mernek kérdezni.
Igen, ezt mi is tapasztaltuk.
Mernek róla beszélni, tehát igen. hogy az szerintem... Az nagyon fontos, hogy felőletek indult ez a nyitás, mert arra már lehet reagálni.
Igen. Igen, tényleg tapasztaltuk, hogy aztán jött sok kérdés, és jó indulatúan uh-huh. kérdeztek. Azért érdekes volt az emberek reakciója is, hogy van, aki nem nagyon mert kérdezni tőlünk, mert nyilván úgy gondolta, hogy ez egy seb uh-huh. nekünk, hogy akkor ne szakítsuk föl. De nekünk is tulajdonképpen jól esett beszélni erről az egészről. Tehát ha kaptunk egy kérdést, úgy könnyebb volt.
Igen, meg egyébként nekem az is a tapasztalatom, hogy amikor kap az ember egy kérdést, és elkezd válaszolni, egy csomószor olyan dolgokat is megfogalmaz magának, a másiknak is, meg magának is, amit addig még nem rakott igen. össze a fejébe. Tehát ez tulajdonképpen a többi ember kérdései kapcsán én is közelebb kerülök ahhoz, hogy mi van.
Igen.
És hogy álljak hozzá. Szóval ez tényleg, igen, tehát hogy beszélni tényleg. Kell.
Igen, mindenképp.
És akkor mentek a hétköznapok Barnival és Andrissal.
Igen, nem volt könnyű.
Nagyon eleven, sötét hajú és gyönyörűen éneklő kisfiú. És akkor megszületett bennetek az elhatározás, hogy jöjjön egy harmadik gyermek. És mi történt?
Igen, azt még elmondom, hogy azért uh-huh. született meg az elhatározás, hogy Andrisnak legyen egy egészséges testvére. És féltünk az autizmustól. Hát ugye ez, ugye mondják, hogy genetika, tehát azért féltünk tőle, hogy hát lehet, hogy megint lesz egy autista, mert hogy Andrisnak meg semmi baja. Uh-huh. És akkor megszületett Domi, Andris 3 éves elmúlt már addigra, Barni 5 éves volt, és ő neki 2 hónapos korában egy, hát úgy mondták, hogy túlélt egy csecsemőhalált, tehát ez úgynevezett csecsemőhalál szindróma, ami vele történt, egy súlyos oxigénhiányos állapotba került, és ennek következtében az agysejtjeinek körülbelül 75%-a elpusztult. Hét hetet voltunk kórházban. Uh-huh. Ezután, ez novemberben történt, és januárban jöttünk haza. Több kórházból. Uh-huh. Az egy rettenetes, nehéz időszak volt. Én ugye benn voltam vele, férjem otthon a két másikkal, és volt 3 olyan hét, amikor az intenzív osztályon volt, amikor rezgett a léc, hogy egyáltalán túlélje. Nagyon sokat imádkoztunk, és a családjaink, a barátaink, mindenki imádkozott Domiért.
Igen,
ez nagyon sok erőt adott. Igen. És hát most Domi 6 éves, egy iszonyatosan eleven, izgága, megtanult járni 1 éve. Beszélni nem beszél, még pelenkás, de már ügyesen próbálkozik a WC-vel is. Uh-huh. És egy szeretett bomba. Uh-huh. Nagyon aranyos. Nem mondom, hogy nem nehéz vele, mert most ő vele a legnehezebb.
Neki lett, tehát kapott úgymond, hát ahogy így mondtuk a Barninál, hogy egy papírja vagy egy pecsétje van róla, hogy autista. Domira mit mond az orvostudomány, hogy hát, ő oxigénhiányból
igen, kifolyólag ő értelmi milyen? Fogyatékos.
Egy értelmi fogyatékos. Aha, és hogy középsúlyos, nagyon súlyos, enyhén.
Hát, ugye a papíron ez nincs rajta. Aha, majd, hogyha iskolába megy, akkor biztos kap egy ilyen minősítést, mm-hmm. illetve én ezeket a kódokat nem tudom értelmezni, mm-hmm. úgyhogy...
Mm-hmm. Szóval egy
súlyosan, súlyosan én azt értelmi. Mondanám, hogy súlyosan mm-hmm. értelmi fogyatékos, aki 6 éves korára nem is utánoz, tehát nem tud beszélni, nem mm-hmm. tudjuk, hogy mennyit ért mm-hmm. meg.
De megtanult járni.
Megtanult járni.
És
ez
úgy
nagy
tűnik,
dolog.
Hogy szobatiszta is lesz.
Reménykedünk, mm-hmm. igen, reménykedünk.
Enni tudanállóan?
Még azért őt etetni kell. Mm-hmm. Etetni kell, mert annyira izgága, hogy elhaigál mindent. Mm-hmm. Most jutottunk el odáig, többször javasolta a neurológus, hogy esetleg valamilyen gyógyszert, ami picit lenyugtatja őt. Mi kézzel-lábbal tiltakoztunk mindig a gyógyszerek ellen, a Barnival kibekkeltük gyógyszer nélkül.
Uh-huh, uh-huh. Hozzáteszem, és egy kicsit visszanyúlok így Barnihoz, hogy ahogy őt megismertem, úgy nagyon feltűnő volt tényleg, amit mondasz, sokszor ez a nyugtalanság, néha ez a hiszti, ezek a megmagyarázhatatlan dükkitörések, szóval, hogy olyan ideges jelenség volt, nem lehetett tudni tényleg, és hogy ahogy itt teltek az évek, és ez most onnan jutott eszembe, hogy mondtad, hogy kibekkeltétek gyógyszer nélkül, hanem mindig megkerestétek neki azt az intézményt, azt a kezelést, azt a tornát, és hát a rengeteg ima, de most, ahogy együtt nyaraltunk, azt láttam, hogy hát kis túlzással, de egy kenyére kenhető, egy
abszolút.
Embert megölelni tudó, kedvesen mosolygó, magában dudorászó, kutyát simogató, simulékony kisfiúvá vált.
Igen.
És hogy mindezt vegyszerek nélkül,
igen,
hogy ez
igen,
is fantasztikus.
Neki, hogy sikerült.
Igen, igen.
Hát őnála ugye az volt, hogy nagyon nehezen tudta kifejezni magát, és azáltal volt olyan frusztrált, hogy nem tudta elmondani, hogy mit akar, mire van szüksége. Most eljutott odáig, hogy bármit el tud mondani, hogy ő neki mire van szüksége, mi hiányzik neki. Ha éhes, el tudja mondani, hogy mit kér, mert az sem mindegy, hogy mit kap. és emiatt most már sokkal könnyebb vele az élet. Bármit megcsinál nekem, amit kérek. Ha érti, ha megérti az utasítást, hogy mit kérek, bármit.
Szóval, hogy ez is olyan szép döntés volt részetekről, hogy mindent megpróbáltok gyógyszerek nélkül. Nyilván eljöhetett volna az a pont, hogy azt mondjátok, igen. hogy megadjátok magatokat, de hogy ez nem jött el, hanem beigazolódott, hogy sok egyéb dologgal együtt ez gyógyszerek nélkül
igen,
is
most
tud.
Lehet, hogy a Dominál megadjuk magunkat.
Na, igen, mert hogy most akkor mi van Domival?
Hát ő annyira izgága, hogy egy fél pillanatot nem ül meg a WC-n se. Tehát régebben ráütettem a WC-re, akár 10 percet is ott ült, és akkor lehet, hogy volt eredmény is. Uh-huh. Most meg lejön róla, elmegy, szétdobál mindent, haigál, tehát iszonyatosan, hát mondják is, hogy lehet, hogy van benne egy adag hiperaktivitás, és akkor most eljutottunk odáig, most így a nyár után, hát nyáron otthon volt 7 hetet, amíg zárva volt az óvoda. Hát nagyon nehéz vele. Tehát tényleg konkrétan egy embert szinte leköt, hogyha nem tudjuk valahova elzárni. Hát nyáron jó, mert a trambulinba beteszem, ott el van. De amúgy nagyon nehéz.
Szóval, hogy az, amivel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy az az erő, ami belőled árad, és amiről tudom, hogy néha teljesen elfogy, mert nem lennénk emberek, és nem volnál ember, ha nem fogynál néha, vagy akár gyakran. De hogy mégis az a fajta erő, amikor úgy belegondolunk, hogy van egy gyerek, akiről azt mondott, hogy egy egész embert igényel, és by the way, van még egy autista, és még egy. És akkor még tovább sem mentünk a történetben, szóval most még maradjunk annál a helyzetnél, amikor három gyermeked van, három fiad, abból kettő sérült, egy egészséges. Hogy bírtad? Vissza tudsz arra emlékezni a három-négy évvel ezelőttig? Uh-huh. Ott hát, mi vitt téged?
Van segítségem. A férjem édesanyja ott lakik a szomszédunkban. Ő nagyon sokat segít, akár logisztikában, akár hogy rábízni gyereket hosszabb időre is, tehát őre úgy is rá lehet bízni, hogy pár napra is.
Ez nagy
erős. Ami nagy-nagy segítség, mert így például létrejöhettek közös nyaralások Robival kettesben. Nem sokszor, de az is nagyon-nagyon sokat segített. Anyukám is besegít, a húgom is ott lakik, úgyhogy most már ő is. Ő is sokat segít. Hát a családi segítségek nélkül biztos, hogy nem bírtuk volna.
És akkor most, kedves hallgatók, még a figyelmükkel maradjanak velünk. Egy nagyon rövid zene következik.
Ideje, hogy úgy indulj útnak, hogy semmit se félsz. Ideje úgy élni, hogy szükségedben bátran kérsz. Ideje, hogy átad önmagad annak, amit csinálsz. Ha valami fáj, az még nem akadály. Ideje, hogy légy csendben néha, és belül figyelj. Zakatol a fej, de te csak hallgass, és aztán felej. Keresed a békét és a boldogságot, s ne leled. Befele az út, egy feneketlen kút. Eszmény, remény, önmagad szeretni már ne félj, és látsz. Ne csak nézz, és mindig megbocsáss. Úgy tégy, hogy szokásaid rabja, ó, ne légy. Meghalsz másképp. Ideje, hogy változtasd meg célpontot, ha kiégtél. Ideje, hogy ünnepeld meg, ha valamit megléptél. Ideje, hogy gyógyíts érintéssel, még amíg lehet. Ölelésed nézd, hány csodát tehet. Vállalj veszélyt, ki nem kockáztat, langyos vízben él. Döntsél, erőt ad az izzó szenvedély. Lassan meghalsz, ha szüntelen szorongsz, és folyton csak vársz. Vállalj veszélyt, ki nem kockáztat, langyos vízben él. Döntsél, erőt ad az izzó szenvedény. Jó lény, lassan meghalsz, ha szüntelen szorongsz, és folyton csak vársz. Ha mindig vársz és félsz, ha mindig vársz és félsz, gyere ide hét, ideje, hogy élj.
ott hagytuk abba, hogy családi segítség nélkül ezt szinte lehetetlen lett volna teljesíteni, ezt a kihívást, vagy ezt a feladatot. És mi akkor már napi kapcsolatban, vagy hát heti kapcsolatban voltunk, és akkor egyszer csak megláttam az egyik énekpróbán, hogy gömbölyödik a pocakod, és úgy mentem haza, hogy hát most vagy nem jól láttam, vagy az Annáéknál elgurult a gyógyszer, vagy akkora hite van, amihez én nem érek fel, és akkor megtudtuk, hogy bevállaltatok egy negyedik gyermeket erre. Hogy el tudod-e mondani, hogy született meg az a döntés részetekről, hogy vállaltok még egy gyermeket?
Igazából Robi szeretett volna nagyon. Én egy kicsit úgy éreztem, hogy azért az erőink végesek, és nem biztos, hogy belefér még egy. De aztán valahogy mégis rábeszélődtem. Ráadásul volt bennem egy vágy, hogy azért legyen egy kislányom is. És akkor hát mondom, ha még egyet bevállalunk, hát ha van rá esély, hogy hát ha lesz egy kislány is. És végül így. A másik dolog meg az, hogy addigra Domi elment óvodába. Illetve addigra ment el, mire megszületett Kata. Tehát eleve úgy volt kitalálva, hogy akkor, amikor elmegy óvodába.
Még visszatérve, hogy a Robi szerette volna ezt jobban, hogy neked viszont, nekem úgy jön le, hogy határtalan bizalmad lehetett a Robi felé. Tehát azért csak úgy egy ilyenre rábeszélni valakit, na, hát azért, amikor hát azért úgy zsigerileg az erői végén van, szóval...
Nem éreztem úgy, hogy az erőim végén vagyok. Főleg, hogyha tudtam, hogy egész napos óvodába megy a Domi.
Ja, értem.
És végülis mindegyik gyerek intézményben volt, úgy voltam vele, hogy hát, ha születik még egy baba, azzal egyedül leszek a nap nagy részében. Tehát nem lesz olyan nehéz.
Aha. Ezek a fokozatok, ugye?
Igen, mert amikor még egy gyereke van az embernek, akkor attól is kipusztul.
Igen.
De hát negyedikkel már nem pusztul ki az ember.
De mégis szerintem azért itt az is, nem akarom persze beléd beszélni, hogy mérhetetlenül bíztál a Robiban, de azért biztos, hogy ez is benne volt, hogy ahogy ő ezt nagyon erőteljesen képviselte, vagy határozottan, hogy ő nagyon szeretné, hogy e felé ki tudtál nyílni, ebben biztos, hogy benne volt az, hogy bíztál abban, hogy
ő megtartja. Segít,
igen,
hát nyilván, igen, ez igen. Így nem fogalmazódott meg bennem, hogy ő benne, de a kapcsolatunkban inkább igen. Abban, hogy ez a mi házasságunk kibír még egy gyereket, akit nem kell tehernek mondani, mert ugyan teher, mert iszonyatosan sírós baba volt a Kata. És ő szeptemberben született, és karácsonyig nem volt éjszakánk, mert meg esténk, meg nem tudtuk, hogy már azt nem tudtuk, hogy mikor legyen egy közös imánk, mert egyszerűen este így borzasztó volt. Sokszor a Robin aludt el így kendőbe, és akkor kettőig a kanapén hevertek ketten. De hát amúgy én nagyon örültem, hogy lett egy kislányom. És hát most már
egy nagyon
éves.
Cuki, szőke, cserfes, okos napsugár.
Így van. Tehát nagyon kis szerethető.
Hogy egy picit nekem ő az Istennek is a mosolya, hogy megbíztatok bennem is, és megajándékozlak titeket egy olyan gyermekkel, akire tényleg ránéz bárki a templomban, vagy a misén, vagy meghallja, akkor mosolyra húzódik a szája, mert nem lehet kibírni másképpen. Egy igazi ajándék. És azt szeretném kérdezni, hogy most akkor vannak ők négyen, vagytok ti ketten a Robival válvetve, így a hétköznapok szintjére praktikusan lebontva, mik azok az erőforrásaid, amitől ezt a, én most így fogalmazok, emberfeletti, de hát ezek szerint vannak olyan emberek, akik az emberfeletti terhekkel is jól zsonglőrködnek, hogy ezek képesek vagytok megújulva napról napra mégis csinálni, vinni, hogy összetudnánk eszedni, hogy
hát az első ezek? És legfontosabb azok a közös imáink Robival esténként. Igazából akkor kezdtünk el így hosszabban imádkozni. Mindig imádkoztunk, de az valahogy így egyre több lett, egyre több, hogy egy olyan 20-25 percet imádkozunk együtt. Ilyenkor hát kötött imát is mondunk, meg saját kéréseket, meg hálaadásokat. Ezt a gyerekekkel is külön csináljuk, mielőtt ők lefekszenek, és mi magunk is külön.
És rögtön azután, hogy lefektettétek őket, még
hát,
úgymond?
Ahogy kijön, nincs egy konkrét szabály, amikor éppen van, hogy még olvasgatok. Én nagyon szeretek, engem kikapcsol egy jó könyv, hogyha le tudok ülni akár csak fél órára olvasni egy jó könyvet. És ez általában esténként, vagy délután, hogyha alszik a Kata, és a Barni már úgy el van. Úgyhogy ez a másik, hogyha van egy kicsi én időm, az nekem nagyon fontos, hogy egy pici legyen a napban, amikor nem kell gyerekért menni, nem kell ide-oda rohangálni, hanem egy picit le tudok ülni, olvasgatni. Ez sokat segít.
Szóval a közös esti ima az én idő, amit igen, néha ki kell harcolni, vagy ki kell szorítani, mert úgy nem adja magát, olyan természetesen.
Nem mindig adja magát, igen. Igen, akkor itt megemlítem, hogy hetente járunk kórusba énekelni.
Igen, ott szoktunk találkozni.
Igen, és az nekem nagyon fontos. Tehát nekem igazi büntetés lenne, ha nem mehetnék. És az is fontos, hogy oda gyerek nélkül megyek. Most múltkor elcipeltem magammal a Katát, mert az óvoda kezdés kapcsán annyira sokat sírt, hogy nem volt szívem még este is ott hagyni. És aztán persze ő azt gondolta, hogy akkor ez már mindig így lesz.
Ja, hogy lett volna igénye most
igen,
is jönni.
De azt határozottan mondtam neki, hogy majd csak akkor, hogyha nagy csoportos lesz. Addig nem.
Szóval akkor az imádságon és az én időn kívül nagyon nagy erőt tud adni az embernek, hogyha tud időt kiszakítani a napjából arra, amit igazán szeret, ami feltölti, egyfelől ugye az olvasás, másfelől a zene, az éneklés, a közösségben
a közösség,
éneklés.
Inkább a közösségi vetülete talán, ami még igen, fontosabb. Szeretek persze énekelni, de hogy ez egy olyan közösségben történik, akik engem elfogadnak, szeretnek, és jól érzem magam velük, és jókat beszélgetünk, ez nagyon fontos.
Igen.
Meg gyakran tartunk baráti összejöveteleket, nálunk elég gyakran vannak barátok.
Nyitott a ház.
Igen.
Ez is nagyon fontos, mert egyébként akik sérült gyereket nevelnek, sokszor bezárkóznak, vagy a szégyen miatt, vagy nem marad energiájuk, vagy nem tudom, sok oka lehet. És hogy olyan jó, meg is tapasztaltam, meg látom is, meg hát mondod is, hogy a ti házatok egy nyitott ház, ott vannak bulik, vannak igen, beszélgetések, vendégségek, az emberek jönnek, pontosan tudják, hogy hova jönnek, hogy amikor oda néznek, azt látják, az micsoda, és hogy ezzel úgy együtt tudnak élni, és itt muszáj elmondanom, amit a táborban mondtál, ugye a nyári táborban ott voltatok, ott Domi nem volt, de a Barni ott volt végig, és a Kata is, aki még azért kicsi, és hogy olyan jó érzés volt, és nagyon jól esett az, amit a végén mondtál, hogy ez egy ilyen igazi pihentető tábor volt mentálisan neked, mert azt láttad, hogy a Barnit mindenki megszokta, elfogadta, megszerette, ugye kinek, hogy esett ez éppen hol tart, hogy a Katát mindenki szeretgeti, és rengeteg babysittere lett, és hogy neked szinte alig kellett igen, ránézni, mert igen, annyira jól föltalálta magát, Andis meg hát nyilván sok-sok barátjával eleve eltűnt reggel és előjött este, és hogy olyan jó volt megélned azt, hogy közösségben vagy táborban vagy énekelsz, ott vannak a gyerekeid, ha nem is az összes, de és te mégis tulajdonképpen egy ilyen pihenésnek meg tudtad élni ezt a tábort. Hogy
ez nagyon ritka. Ez ilyen ritka. Pillanatok igen, nagyon ritkák, és nagyon meg igen, kell becsülni.
És egy utolsó, mert aztán lejárt az időnk, hogy még egy dolog úgy feltűnt nekem a családotokban, és olyan példaként állítanám a más családok elé, hogy rengeteget mentek túrázni. miközben van egy gyerek, aki nehezen mozog, vagy alig mozog, van egy kicsi, akit vinni kell.
Domit és van, vinni kell.
Hát őre gondoltam, igen, hogy igen, vinni kell. Igen, igen, akkor a Katát azért már egy kicsi, igen. Andis már ugye jön, és hát a Barni is jön, nem is akárhogy, mert vakmerőn, tehát ő meg aztán megy ki a sziklák csúcsára, föl a fára, hát a
most
szakadék
már
fölött.
Nem vészes. Nem,
most
nem
már
vészes.
Nem, de te régen emlékszem, hogy úgy nagyon...
Régebben nehezebb volt vele, igen.
Most de hogy könnyebb. Mégis ebben az összetételben is, és hogy mondtad is, hogy nem is csak jó időben, ami olyan kifejezett kiránduló idő, hanem akárha még kicsit olyan zúzósabb idő van, ti fölpakoltok, fölöltöztök, és mentek az erdőbe.
Szükségünk van rá.
Igen.
Meg a gyerekek is megszokták, szeretik. A Barni igazából az erdőben érzi otthon magát. Uh-huh. Hát ő egy természeti lény. Uh-huh. Uh-huh. Hát a Domival nagyon nehéz, mert most már ugyan visszük őt kézen fogva, de hát óriási türelem kell hozzá, mert mindenhol lehajol, meg akarja nézni a kezével, mert ugye szemével nehezebben. Uh-huh. Hát ezt persze nem is említettük, de ő neki a látása is uh-huh. sérült ennek következtében.
De és igen. Mégis kimentek.
És mégis, igen, mert jobb kimenni, mint otthon ücsörögni hétvégente.
Igen. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ezeket elmondtad. És a kedves hallgatóknak meg szeretném tolmácsolni azt, hogy nézzenek körül, mielőtt saját magukat elkezdik nagyon sajnálni, mert hogy egyfelől nagyon fontosak vagyunk saját magunk számára, és fontos a saját nehézségeinket komolyan venni, mert hát azok a mieink, és nekünk kell megoldani, de mindig legyen ott a serpenyőnek a másik tálkája, amiben benne van az, hogy ha körülnézek, akkor pontosan be tudom lőni, hogy ez, amiben én vagyok, ez nem a világ legnehezebb sorsa, nem a világ legnehezebb problémája, konfliktusai, mindenkinek megvan a maga keresztje, és mindenki kapja hozzá folyamatosan az erőt, és amit Annával való beszélgetésből szívesen kiemelnék még egyszer, ugye nem tudom eltitkolni, hogy tanár vagyok, ezért néha olyan tanárnéni sem, vagy olyan didaktikusan összefoglalom a végén, amit haza illik vinni ebből a beszélgetésből, az, hogy nagyon fontos, hogy ne hallgassunk, ne burkolózunk hallgatásba, hanem beszéljünk, az kinyit kapukat. Nagyon fontos, hogy ne zárkózzunk be a saját családunkba, hanem nyissunk a külvilág felé, mert a külvilággal együtt tudom, hogy sok sebet is kaphatunk, de rengeteg erő is áramlik ilyenkor oda-vissza, és hogy a mindennapi imádság az egy igazi cölöp lehet az életünkben, ami megtart akkor is, amikor teljes a sötétség.